Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy Kiskunhalas szülöttével, dr. Horváth Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgethetek itt a stúdióban. Köszöntelek szeretettel.
Jó napot kívánok, szervusz!
Hatalmas élmény számomra már csak azért is, mert édesanyáddal és édesapáddal dolgoztunk együtt, nagy tisztelője vagyok, mindketten biológia tanárokként dolgoztak hosszú évekig a Szilágyi Áron gimnáziumban, és azt is tudom, hogy nyilván a te tudományos karrierednek nagy mértékben befolyásolói voltak. Kezdjük is a családdal. Nagyon büszkék vagyunk itt Halason, azt gondolom, hogy talán nincs is más, aki a Magyar Tudományos Akadémia doktor és kiskunhalasi származású, habár mint említetted a beszélgetésben az elején, hogy nagyon sok okos ember származik Kiskunhalasról. Mesélj a gyökerekről, a szülőkről, a családi háttérről, indulásodról, indításodról.
Hát ugye a Szilágyi Áron gimnáziumban végeztem, fizika tagozaton. Pestelics Antal volt a tanárom, ő befolyásolta a végső döntésemet, hogy fizikus lettem, de a szüleim biológia földre szakos tanárok voltak, és már gyerekkoromban is, mikor 4 órakor elengedtek az általános iskolából, a felsővárosiból, akkor bementem a szüleimhez, és 4-től 6-ig hol máshol tároltak volna, mint a biológia szertárban. És akkor ott láttam a kétfejű borjút, vagy a hatlábú birkát, meg mindenféle csodákat, és akkor tehát ott szerettem meg a biológiát. Úgyhogy később, ha bár gimiben eltávolodtam a biológiától, mert
fizikus, nem az volt az érdeklődés,
fizikus lettem, de azért most nem véletlenül a biológia-fizika tanszéken dolgozom, tehát a fele részben fizikát művelek, másik részben pedig biológiát.
Gondolom, hogy jó kollégák voltak. Pestelics Antal az én osztályfőnököm, és volt egy fantasztikus ember, és a szüleiddel ők kollégák voltak, megmeccselték azért ezt a dolgot, hogy akkor most fizikus legyen a gyerekből, vagy biológus, hogy működött?
Hát anyukám, meg apukám is szerette volna persze, hogy biológus legyek, de látták, hogy szépen haladok előre a fizikában, országos versenyeket nyertem, az ELTE-re fölvettek fizikusnak, úgyhogy nem bánták végül is.
Testvéred van-e? És hogy alakult a ti viszonyatok?
Hát öcsém 9 éve fiatalabb, mint én, ő is kutató lett, ő meteorológusként végzett az ELTE-n, vörös diplomával, tehát végig kitűnő volt, és utána rögtön kikerült Amerikába, ott volt NASA kutató például, vagy a Miami Hurrikánkutató Intézetben dolgozott, aztán Hamburgba, a nagy nemzetközi meteorológiai helyen, aztán Lipcsébe, aztán Oxfordba, most megint visszatért Hamburgba, de jó lenne szeretni a család, hogyha az ELTE meteorológia tanszékén landolna.
Igen, ebben egész biztos vagyok. Még amikor együtt dolgoztunk Marika nénivel, tanult a levelezés, az informatikai levelezés Csinyát, Binyát, hogy levelet írhasson a fiúknak.
Igen, hát minden nap nézi a harmadik unokát, a kis fél éves, lassan most már 1 éves Áronkát, aki az öcsémnek a kisfia, és részben a Szilágyi Áron gimnázium miatt hívják Áronnak.
Komolyan.
Igen, mert Szilágyi Áron a családban nagy
tiszteletnek örvend. Meg is érdemli, hiszen hatalmas akadémikus volt ő is. 9 év van közöttetek a testvéreddel, ha jól tudom tőled, ugye?
Igen.
Neked vannak egy gyermekeid.
Igen, van 2 fiam, a Lénárd és a Loránd, ők köztük is 9 év van, de ez teljesen véletlen. Nem ilyen családi genetikai örökség, csak véletlen.
Azt mondják, nincsenek véletlenek. Azért valahol a minta, ha nem is biológiai szinten.
A minta az meg lehet, igen.
Mekkorák a fiúk?
A nagyobbik fiam, a Lorán már 25 éves, egyetemista, BMN informatikus, a kisebb Váci Piarista gimnáziumban jár, 10-es.
Informatikus, akkor ő neki a biológia, fizika nem sikerült beoltani még?
Nem is akartam, a családban elég egy fizikus vagy 2 kutató. Ő informatikus, nagyon jól tud programozni, lassan végzi a BMR, de végzi, és most éppen nyári szakmai gyakorlaton vesz részt, egy cég alkalmazza. Meg egyébként is van egy kis informatikai vállalkozása, tehát van benne egy kis vállalkozási kérdés. Ő informatikában jól meg lehet élni egyébként.
Abszolút, tehát a ma egyik legmenőbb szakmája, hogy így mondjam. Felteszem azt a kérdést, hogy igazából aki kutató és ilyen fantasztikus tudományos karriert jár be, és én tudom, hogy már gimnazistaként is nagyon-nagyon sok versenyen indultál, tehát igazi tudós típus voltál és vagy, az a lányok terén nem szokott annyira nagyon bátor lenni. Neked hogy ment, hogy alakult a kapcsolatod a feleséged, hát mikor találtál?
Német órán szólított meg a későbbi feleségem, a Kömal hozott össze minket, mert ő is nagy kömalos volt, csak ő a matematikát csinálta, meg a fizika rovatot, hogy én vagyok-e az a Horváth Gábor, akinek a képét többször látta a Kömalban, és hát én voltam, és akkor egymásba szerettünk.
Hallgatóink, ha láthatják, hallhatják, hogy milyen fantasztikus dolog a Kömal, egyáltalán a tudomány szeretete.
Kömalt azt párkapcsolat keresésre is lehet használni.
Egy tudós hogyan tudja a család életét alakítani? Hogyan működik ez otthon? Reggeltől estig kutatsz, és látnak a gyerekek, nem látnak?
Reggeltől estig kutatunk. Amikor született a második fiam, a Lénárd, Sebessy Lénárd, akkor éppen kiskolason voltam, ugye Gödön, Pesten született, és vártuk a napfogyatkozást. 99. augusztus 11-én, tehát arra készültünk, és előbb született 5-én, de utána egy-két nap után már rohantunk le Halasra, a diák, mert ugye a napfogyatkozás az nem vár, a gyerek még meg tudott várni. Elmegyek expedícióra, akkor a gyerek, amikor kicsi volt, ilyen apuszagú, apuillatú pizsamát valamit, hogy az 5 hét alatt is valami apu élménye legyen.
Azért ez nem lehet egyszerű. Feleséged mivel foglalkozik? Gondolom ő is valami.
Feleségem a Németh László gimnáziumban matematika, fizika, számítástechnika szakos tanár, igazgató helyettes. Az egyetemi végzés óta, mint már 25. éve, hogy ott tanár, matematika tanár most főleg.
Majd fogunk részletesen is beszélni a tudományos utadról, illetve a munkádról, de azt tudom, és még ez egy családi történet, hogy a sarkvidéken is voltál, az északi sarkon, és hogy fölhívta egy ügynök, ugye a szokásos telefonos megkeresés, hogy akkor, és az egyik kisgyermek vette föl, és hol van az apu, és akkor ő ártatlanul és igazsághoz szíve mondta, hogy az északi sarkon, na persze, hagyjá. Ez igaz?
Igen, ez igaz. 2005-ben a Beringia expedíción vettünk részt, az egy 5 hetes nemzetközi sarkutató expedíció, átszeltük a Jeges-tengert, megálltunk az északi sarkon is, és ennek az expedíciónak voltam részese fizikusként.
Tehát teljesen igazat mondott a gyerek.
Igen, csak nem hitték el neki.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Gáborral a Híres Halasiak sorozatban, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia doktora 2005-től életúttal fogjuk folytatni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinműsorunkat dr. Horváth Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, aki kiskunhalas szülötte, és a Híres Halasiak sorozatban beszélgetünk vele. Ugye életútról beszélgettünk, és arról, hogy te tulajdonképpen a biológiai, fizika tanszék környezetoptikai laboratóriumában vagy docens. Mit jelent az, hogy környezetoptika, ha nagyon egyszerűen kellene?
Hát minden, ami a környezetünkből jövő fény, legyen az biológiai alkalmazás, legyen fizikai, optikai jelenségek, szivárványtól kezdve a poláros fénycsapdáig bármi. Tehát minden, ami fény, és emberi szemmel látható.
Itt már is álljunk meg, fénycsapda, tehát polarizációs rovarcsapda és kifejezetten bögőcsapda. Amikor olvastam a tudományos eredményeidet, a szabadalmak között ezt olvastam, és szenzációsan lenyűgözött. Mi ez?
Ez egy új csapda, ami vízszintesen poláros fényt bocsát ki, és azzal odavonza a bögölyöket, rászállnak, és utána vagy ragaccsal, vagy mechanikusan megfogjuk őket, és ez fontos az állattartók számára, akik állattal tartanak, tudják, hogy a bögöly az milyen kártékony, ezért írtani kell ugyanúgy, mint a szúnyogot, vérszívó egyébként a bögöly, mint a szúnyog. Ez egy új csapda. Az elvét Halason fedeztem föl, a kiskolasi református ótemetőben, egészen más miatt járkáltam oda sétálgatni, mert olyan szép, olyan, mint egy botanikus kert, és észrevettem, hogy a fekete sírkövekre mennek a szitakötők. Akkor ezt elkezdtem vizsgálni a terepen, tehát a temetőben, mellesleg felfedeztem, közben nem csak a szitakötők mennek a fekete sírkőre, meg a fekete teszlapjaimra, hanem a bögyök is. Bögyök egyébként a lovas laktanyából származnak, igen, a lovak, igen, miatt, tehát egy ideális kísérleti terep volt, és ott fedeztem föl, hogy a vízszintesen poláros fényre mennek, tehát oda vonzza a bögölyöket, és minden vízszintes fekete felület, például a fekete sírkő, az vízszintesen poláros fény bocsát ki. Miután kiderült, hogy a bögyök mennek erre a vízszintesen poláros fényre, utána olvastam, hogy bögyöket valahogy jól lenne kiirtani, megfogni, akkor bejött az ötlet, hogy akkor ezzel az új jelenséggel poláros fénycsapdákat lehet létrehozni, és akkor ezt szabadalmaztattuk is.
Milyen érdekes, mi csak átmegyünk a régi temetőn és gyönyörködünk a sírkövekben, netántán, hogy szépek a szitakötők, és aki pedig ilyen kutató, az egész egyszerűen megáll, és elkezdi ezt kutatni, és mi minden lesz belőle. Ugye említetted, hogy ebből aztán egy nagy projekt is kiindult.
Igen, mert miután ezt leközöltük nemzetközi lapokban, meg az Élet és Tudományban, egy fejvadász cég megtalált minket, és ő mondta, hogy lehetne pályázni 1 millió eurót bögőcsapda prototípus fejlesztésére, Európai Uniós pénz is megkaptuk. 9 cég fogott össze, ilyen konzorcium, mi voltunk a kutatók, 3 évig kutattuk, és sok szép cikkünk is lett, meg mellesleg 3 bögőcsapda, és ennek gyakorlati haszna van. Tehát a tudomány az nem lát,
nem lát
kurlár,
nem
annak sokszor haszna
van.
Lehet rossz dolog, dologra is használni, lehet atombombát is csinálni, meg lehet mondjuk pozitív rákgyógyszert, vagy éppen bögőcsapdát.
Fantasztikus. A kutatók annyira izgalmas személyiségek, egészen másként működnek bizonyos szempontból, de hála Istennek.
Igen, és hát mire jó a biológia meg a fizika? Hát erre. Tehát az ember, amit tanul a középiskolában, annak, hogyha mondjuk főleg a kutató, biztos, hogy valami hasznát veszi. Ha én nem tanultam volna biológiát, fizikát, akkor hiába sétálok a temetőbe, nem fogom, ezt a kettő dolgot nem kapcsolom össze. Ez benne az érdekes. A tudós az olyan, de Sherlock Holmes, hogy mindig újabb és újabb feladat, meglepetés, kihívás, tehát nem lehet sose megunnia ezt a szakmát.
Én azt tapasztalom, hogy ma a középiskolások nagyon ritkán szeretnek bele a fizikába. És azt is tudom, hogy te nagyon sokat teszel azért, hogy itt Kiskun halasson a középiskolások, mind a Bibóból, mind a Szilládiból, reméljük később esetleg más középiskolák is fognak tudni látogatást tenni a ti laboratóriumotokban, hogy beleszeressenek. Hogy lehet beleszeretni a fizikába?
Hát úgy, hogy példát mutatunk a diákoknak, hogy mire jó egy fizika szabály. A Bibót említetted, meg a Szilárdit, érdemes megemlíteni a Fazekas általános iskolát is, ahol Nagy Cirok László, Kis
Magdolnával
ott mentorálom diákokat. Például úgy lehet megszerettetni a mechanikát kislányokkal, hogy ők lovagolnak, és a lójárásnak a mechanikáját tanítják meg, és akkor rögtön már elkezdik a színusz-koszínusz tanítani, vagy mondjuk vannak íjász diákjai a Kiszi Magdinak, és mondjuk az Odysseus legendát, vagy tanulják irodalomórán, és akkor a kettőt összekötni, hogy az Odysseus hogyan is tudta azt a nagyon kemény íját fölhúzni, akkor annak elkezdtük vizsgálni a mechanikáját a hőmérséklet függvényében, tehát így összekötni az irodalmat, az íjászatot, ami egy sport, azt csak önmagában is űzik, meg a fizikát, mert ez a három összejön. És akkor például az a kis csapat, akit vezet a Magdi meg én, hiába biológus vagy íjász, még a fizikát is megtanulja, tehát így lehet a fizikát érdekessé tenni például.
Ez nagyon-nagyon izgalmas, egészen biztos vagyok benne, hogy ez hiányzik talán tényleg a diákoknak, hogy azt lássák, hogy mi ez, mire való, mitől szép, vagy mire ad választ. Tudom, hogy te középiskolásként is nagyon sok versenyen indultál, mik voltak azok, amiket hát esetleg, mivel ma is működnek?
Országos fizika verseny, megyei fizika versenyek voltak. A legfontosabb az a középiskola matematikai és fizikai lapoknak a fizika megoldó versenye. Hát amiatt lettem fizikus, a fél osztály, a fizika tagozatos osztályba jártam, Pestre egy Antal említettem már, és még az irodalmár Bolla Éva, aki sajnos már nemrég meghalt, de tipikusan irodalmár volt, még ő is az első évben küldte a fizika a feladatokat, mert olyan érdekesek voltak, és a pestei tanár olyan úgy megszerettette még vele is a fizikát.
Igen, és akik hallgatták az előző beszélgetésből, akkor tudják, hogy a párodat is ott találtad a Kömmal levelek kapcsán, igen, az hát egyetemen, igen, tehát igen, még igen. A szerelemben is
még
segít.
A szerelemben is, igen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, dr. Horváth Gáborral beszélgetünk, aki kiskunhalasi származású és a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Horváth Gáborral, aki kiskunhalasi származású, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológiai fizika tanszék környezetoptikai laboratóriumának vezetője, egyébként pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Arról beszélgettünk, hogy nagyon szoros kapcsolatban vagy a kiskunhalasi fazekas, illetve középiskolásokkal, és igyekszel őket is bevonni ebbe a szeretetbe, szerelembe, a tantáj szerelmébe. A mostani munkádban a tanítás, illetve a kutatás milyen arányban állnak, és melyiket szereted esetleg jobban, melyik áll közelebb?
Hát fele-fele, tehát az egyetemen tartok előadásokat, biomechanikából, biooptikából, érzékbiofizikából, és az hallgatóim oda jönnek utána hozzám, hogy őket ez érdekli, akkor ők lesznek a tudományos diák diplomandusaim, a doktorandusaim, aztán közvetlenül kutatótársaim. Tehát az oktatás nélkül nem lenne kutatás, mert a kutatáshoz emberanyag kell, doktorandus, kutató jelölt, azok meg a tanítványaimból lesznek, tehát nem lehet elválasztani a kettőt.
A napi rendetben ez hogy néz ki? Tehát egy héten hány órát tartasz mondjuk az egyetemen?
Hát az változó, vannak laborgyakorlatok, tehát hála Istennek nincs túl sok, nem nagyon vagyunk leterhelve, de amikor van mondjuk három doktoranduszom, akkor az napi három, egy-két órát jelent. Tehát a doktorandusz az kivált tantárgyakat vagy órákat. Meg van öt diplomanduszom, tehát azért elmegy az oktatással és meg ezeknek a vezetésével a sok idő, és velük együtt kutatók, tehát megint csak nem lehet szétválasztani a kutatás és az oktatást. Egyfolytában éjjel-nappal kutatunk és oktatunk.
Ugyanakkor ez, mint minden folyamat, hogy gyakorlatilag nem választható élesen szét, hanem egyik a másik.
Nem, hétvégén, következik. Karácsony, szilveszter, tehát ez olyan, de narkós, hogy nem tud leszokni róla.
A jobbik fajtából.
A jobbik fajta, igen.
Tehát akkor te az a szerencsés ember vagy, aki hihetetlenül élvezi, amit csinál, legalábbis abszolút az jön át abból, amit elmondasz.
Igen, tehát a kutatásban ez a szabadság, a kötetlenség, meg hogy annyira divers, annyira új és új, minden nap új és új kihívás, új meglepetés, tehát nem lehet megunni.
Arról nem is beszélve, hogy azért az a közeg, amiben mozogsz, az egy nagyon friss szellemi közeg, nagyon jó érzés lehet.
Hát persze, az ember akármilyen okos is, nem lehet olyan okos, mint 10 másik ember együttvéve, és a diákjaimmal együtt, tehát mint egy olyan szuper agy működünk, mindenkinek van egy kis hozzájárulása, ötletelünk, és akkor így közösen teamként a közösség intelligenciájával oldjuk meg a feladatokat.
Ez fantasztikus, jó hallani. Az önéletrajzodban hihetetlen mennyiségű díjat lehet felfedezni. Melyik az a díjak közül, amelyik talán a legtöbb örömet szerzett neked, és miért kaptad?
A legutolsó díjam, arra büszke vagyok, az a pont a szabadalmaimért kaptam a Magyar Szabadalmi Hivataltól, Millenniumi díj. Ott magát az egész labort díjazták. Hát én vagyok a vezetője persze, de a diákjaim legyen az egész labort. Pontosan azért, mert az alapkutatásokat gyakorlati haszonnál fordítottuk. Tehát nem csak egyszer leközöltük azt, hogy a bögyök poláros fényre mennek, vagy a szitekötők a fekete sírkőre, hanem ebből szabadalmak lettek gyakorlati haszon, és ezt díjazták a 2013-ban a Magyar Szabadalmi Hivatal ezzel a Millenniumi díjjal.
Magyar Tudományos Akadémia doktora 2005-ben lettél. Az mit jelent? Gondolom, hogy az is talán nagyon nagy örömmel töltött.
Az egy életmű, tehát aki elér bizonyos számú cikket, meg hivatkozást, tehát a tudományos ranglétrán halad előre, az beválasztják az MTA nem a tagjává, mert az az akadémikus, az a legnagyobb. Az egyel hátrébb lévő ranglétrán a lépcsőfok, az a Magyar Tudományos Akadémia doktora, kap az ember viszonylag jó kis fizetés kiegészítést, még akkor is megkapja, mint egy életjáradék, hogyha nem csinálna semmit. Ezt az MTA doktorai nem ilyenek, hanem életfogytig dolgoznak, de életfogytig jár ez az apanás, tehát ez a honorárium.
Értem. Tehát akkor az nem azt jelenti, hogy bemegy egy munkahelyre, ahol a MTA doktori feladatokat kapott, hanem ez egy elismerés az addigi tudományos munkáknak.
Az ember jár a munkahelyére, például egyetemi oktatóként megkutatgat, és mint egy ilyen klubtag jár, ez egy életjáradék, és persze ez egy nagy megtiszteltetés, és jó kis pénzkiegészítés is azért.
Mi az a díj, amire még nagyon büszke vagy, a rengeteg sok díj közül? Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy érdemes az interneten megnézni ezt a felsorolást. Bennünket kiskunhalasiakat kivált kép, azt gondolom, hogy büszkeséggel fog ez eltölteni.
Amit még érdemes megemlíteni, az is viszonylag új, az a mestertanár aranyérem. Tehát az ember oktatóként az egyetemen kutargat, és vannak diákjai, és a diákjai meg indulnak az országos tudományos diákköri konferencián, és ott, hogyha első díjat nyernek, és ezt nem egyszer csinálják meg, hanem mondjuk 10-szer, akkor az ember beválasztják, és díjazzák mestertanárnak nevezik. Ez nem jár pénzzel, csak egy nagy kitüntetés, hogy elég sok tehetséges diákot vezet. Tehát ez a másik, ez az oktatási rész. Az MTA doktora az inkább ilyen tudományos díj, vagy elismerés, ez meg az oktatói munkásságnak az elismerése, erre is nagyon büszke vagyok. Hát aztán vannak kisebb-nagyobb díjak, de szerintem ez a kettő, ez bőven elég. Ez a két legfrissebb, és a szimbolizálja az oktatás és a tudományos kutatás.
Gratulálunk mindkettőhöz szívből. Egy kicsit elmondanád-e nekünk, hát ha valaki szintén a Magyar Tudományos Akadémia doktora szeretne lenni, hogy hogyan működik ez a karrier az egyetemtől kezdve?
Hát kutatóként alapvető feladatunk az, hogy új eredményeket, új ismeretet szerezzünk, azt publikáljuk, főleg angolul manapság, magyarul is lehet, de magyarul kevés ember tud a világon. Tehát cikkeket gyártunk, amiben tudományos eredmények vannak. És hogyha kellő számú cikk van, összegyűlik, akkor az ember megszerzi a tudományos fokozatokat, például a PhD fokozatot. Ahhoz elég néhány cikk. Korábban volt a kandidátusi fokozat, meg még korábban a kisdoktori, ezt a kettőt összevonták, most már lett PhD. És ha még több cikke van az embernek, akkor rehabilitálhat.
Igen, ez meglepetése kért engem 5 évvel ezelőtt, hogy mit jelent maga ez a fogalom, de most már tudom, hogy a habilitálás ez egy tudományos fokozat.
Tudományos és oktatási, tehát ott inkább az egyetemi oktatóként, hogyha az elér ez ember egy színvonalat, akkor habilitáltnak nevezik, tehát nagyon jó tanár lesz. És hogyha nagyon jó kutató, vagy még jobb, akkor megpályázhatja egy disszertációval az MTA doktorát, aztán vagy megkapja, vagy nem, de azért az ember nem szokott meglepetés érni, mert addig nem adja be, amíg nem biztos. És akkor, ha még nagyobb tudós, még több tudományos eredménye van, akkor pedig beválasztja választják a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. És hát az nagyon nehéz, meg ott már azért kapcsolati tőke van, tehát azt nem lehet megmondani, hogy eléri az ember vagy nem, de az a legnagyobb tudományos okozat Magyarországon.
Hát mi nagyon várjuk, hogy egyszer majd ebben a minőségben is fogunk veled riportozni. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Gáborral, méghozzá azokról az expedíciókról és tanulmányutakról, ösztöndíjakról, melyeken élete során járt.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszönjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazin műsorunkat dr. Horváth Gáborral, aki kutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora 2005 óta. Azt ígértük, hogy az expedíciókról fogunk beszélni, azokról az ösztöndíjakról, amelyeket elnyeltél, ami számtalan volt, szintén a honlapodon meg lehet nézni. Mik azok, amik a legizgalmasabbak voltak számodra?
Hát három ilyen van, az egyik a tunéziai expedíció, tunéziai sivatagba mentünk ki azért, hogy a sivatagi hangyáknak a égbolt polarizációs navigációját vizsgáljuk, egy svájci professzornak ez a 20-30 éve ez a kutatási terület, és engem, mint zsoldos, mint polarizációs szakembert meghívtak, és kétszer voltam, 96-ban és 99-ben. Egy két-két hetes expedíció, szép cikkeket írtunk.
Ez mit jelentett konkrétan? Tehát a sivatagban mit kutattatok?
A biológusok azt kutatták, hogy a sivatagi hangya hogyan talál vissza a fészkéhez.
Értem.
És közben milyen jeleket használ, nem mágneses jelet, nem is a napot, hanem az égboltnak a polarizációs mintázatát. Ebben most nem mennék bele, de persze, az is jó iránytűnek. És akkor az én feladatom az volt, hogy miközben ott vizsgálgatják a sivatagi hangyát, én meg mérjem, hogy mit lát a sivatagi hangya, ilyen polariméterrel mértem az égbolt polarizációs mintázatát. És lényegében ez a fő kutatási területem, ezért hívtak meg az északi sarkra is, ott meg biológusok azt vizsgálták, hogy a madarak átrepülik az északi sarkot, hogyan nem tévednek el, mágneses iránytű alapján navigálnak, és az északi sarkon meg függőleges a mágneses erővonalak, tehát ott az iránytű sem mutat semmilyen felé, tehát ott nem lehet mágneses iránytűvel navigálni. De akkor megint jött az ötlet, hogy akkor meg a nap, illetve az égbolt polarizáció alapján tudnak tájékozódni, tartani a mozgás irányt, és akkor ilyen madárkísérleteket végeztek, és én nekem közben megint az volt a feladatom, hogy ott a jég táblán mérjem, hogy mit látnak, milyen polarizációs mintázatot.
Hát most ez két nagyon különböző terület a sivatagban és az északi sarkon. Mesélj, hogy milyen volt maga a kutatási élmény számodra ezen a területen. A sivatagban meleg volt,
gondolom. Hát nagyon meleg volt, 6 liter vizet ittunk naponta, 30-40 fokos meleg, de száraz meleg volt, úgyhogy ki lehetett vinni. Fügét ettünk, meg datóját, tevéket látunk. Nagyon jó élmény volt, tehát turistaként is megélem én ezeket, mert miután kimértem, utána meg bejártuk az egész Tunéziát mindenféle helyeken.
Ilyenkor csoportban vagytok? Tehát mondjuk Magyarországról te mentél, és tudós társakkal találkoztál a világ többi részéről? Hogy működik ez?
Ez egy nemzetközi csapat. Én először egyedül voltam kint, utána pedig a doktorandusommal másodjára. De ez egy csapat volt ott, német, magyar, angol, amerikai. Mindenkinek meg volt a feltétel, volt biológus, fizikus, kémikus, és mindenki csinálta maga dolgát.
Akkor ez egy külön élmény lehet, hogy ilyenkor összegyűlik egy olyan csapat, aki egyébként nem szokott együtt dolgozni.
Hát igen, meg mindenféle nemzeti kultúrákat tanul az ember, tehát nagy forrasztó téged. Tehát kulturálisan is érdekesek ezek az expedíciók.
Az északi sarkra térünk, ott pedig nagyon hideg volt.
Ott nagyon hideg volt, ott láttunk jegesmedvét, ahogy marcangolja a fókát, ott tiszta éres volt,
meg
is fotóztuk. Amikor kirepültünk helikopterrel a jégtörőhajótól messze, hogy a mágneses tér ne befolyásolja a jégtörőhajónak a ferromágnese, akkor mindig jött velünk a helikopter pilóta egyben vadász is volt, egy nagy ilyen medvőlő fegyverrel volt, mert bármikor jöhetett a jegesmedve, és akkor le kell lőni szegényt. Aztán szerencsére nem jött, mert az ő szerencséje.
Legfőképp,
és de a hajóról láttunk az jegesmedvéket.
Milyen hosszú ideig tartott az északi sark kutatási expedíció?
Az 5 hetes expedíció volt, repülőgéppel elvittek minket Barrow félszigetre, az Alaszkának a legészakibb pontja, és ott felszálltunk az Odai jégtörőhajóra, átszeltük a jegestengert, közben sokszor megálltunk, méregettünk. Az északi sarkon persze pezsgőt bontottunk, meg filmeztünk, videóztunk, és utána elmentünk a Spitzbergákhoz, ott kötöttünk ki, onnan pedig repülő vitt vissza minket Stockholmba, majd Budapest. Amikor a Polárstern jégtörő hajóval mentünk expedícióra, akkor meg a legmelegebb egyenlítőre mentünk, mert a jégtörő hajónak le kell menni Antarktiszra, és utána megkerül Antarktisz, és mi az Antarktiszig vezető vonalon mentünk, ilyen az én oceanográfiai expedíció volt, és ott szintén az jégboltból elszőrt mértem, az 6-7-es expedíció volt, és közben, amikor az egyenlítőt átszeltük, akkor ott jól megszivattak minket, ez a tengerész beavatása, amikor rohadt halat tesznek a szádba, meg bekennek mindenféle iszappal, meg megfürdetnek a sós vízbe, meg megpaskolják a fenekedet, tehát ahogy a kopaszokat szivatják a katonák, ez megvan a hajósnál. De ez sajnos túl kellett élnünk, meg kellett
élnünk. Ez amikor az egyenlítőn átkeltetek, akkor következett, és ezt tudtátok, hogy lesz majd?
Ezt tudtuk előre, és mondták, hogy ez fájni fog, és ez tényleg fájt.
De szerintem azért sokan cserélnének veled szívesen.
Igen, jó élmény egy volt, ilyen... de mondjuk egyszer elég volt belőle. Vannak szép fényképeink, hát elég gusztustalanok.
Mondtad, hogy ez óceanográfiai kutatás volt. Ez azt jelentette, hogy az óceán felületén kutattatok?
Igen, tehát az óceanográfusok voltak, leengedtek szondák, megállt a hajó, nagyon sűrűn, leengedték a fenékig ilyen bójákat, szondákat, mérték a hőmérsékletet, pár sótartalma, vezetőképességet, és közben megint tudtam mérni a polarizációs mintázatát a felhőknek, égboltnak, illetve ott próbáltunk ki az is egy szabadalmaztatott termékünk, a képalkotó polarimetriára alapuló felhődetektor, amit meteorológusok használnak. A jégtörőhajnak a kabinja tetejére volt fölhelyezve, és ott teszteltük, hogy ez bírja a strapát, a gyűrődést, tehát bírta 5 hétig, és abból is írtunk egy szép cikket.
Minden kutató ilyen izgalmas ösztöndíjakon, ilyen izgalmas expedíciókon vesz részt, vagy ez szerencsés vagy ebben a tekintetben?
Ez kutatási területtől függ. Hát az elméleti fizikus az számolgat a laborban, számítógépen, konferenciákra járgat, az nem jár az északi sarkra. Aki olyan kísérleti fizikus, mint én, és van egy olyan terméke, ami világszínvonalú, tehát csak nekünk van Magyarországon ilyen, azt meghívják, mert hogy olcsóbb zsoldos katonaként minket kibérelni, hogy mérjük ki nekik a polariméterünket, mint hogy ők több év alatt kifejleszti ugyanazt, amit mi, és ebből élünk lényegében, hogy tudunk olyat, amit kevesen, és ezért inkább meghívnak minket, és akkor a különböző helyekre hívogatnak.
Hallgatóink, tehát megvan a módszer, hogyan lehet az északi sarkra jutni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Gáborral, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Horváth Gáborral, aki a Híres Kiskunhalasiak sorozatban vendégünk itt a stúdióban. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen kevesen vannak, mondhatni én nem is tudom, hogy van-e még rajtad kívül, aki Kiskunhalason a Magyar Tudományos Akadémia doktora, de utána fogunk járni, hát ha van még. És ott tartottunk, hogy elmesélted a hihetetlenül izgalmas expedícióidat, egyik a sivatagban, másik az északi sarkon, harmadik az óceán közepén, miközben átszeltétek az egyenlítőt. Most miben dolgozol tanítványaiddal együtt? Mi az, ami foglalkoztat, mint kutatási terület?
Hát most zárjuk le a nagy 5 éves projektünket, a Viking navigációt.
Ez csupa érdekes dolog. Bögőcsapda, felhődetektor, Viking navigáció. Ez nagyon izgalmas hangzik.
A vikingek az Atlanti óceán szelték át Grönland és Norvégia között, időszámításunk szerint 900-tól 1200-ig, és nem volt mágneses iránytűjük, de kimutatták, találtak régészek olyan leletet, amiből kiderült, hogy volt egy ilyen napiránytűjük, és ami kiválóan működött, meg tudták határozni, hol van, merre van észak irány, hogyha sütött a nap. Amikor meg nem sütött a nap, akkor meg ugyanúgy, a hipotézis szerint ugyanúgy navigálhattak, mint az állatok. Fölnéztek az égre, és az égbolt polarizációs mintázatából találtak ki a nem látható napnak a helyét, és akkor ebből extrapolálva ugyanúgy meg tudták határozni az északi irányt. És ennek a Viking navigációnak az a neve, hogy égbolt polarizációs Viking navigáció, van három lépés, és ennek a három lépésnek a hiba függvényét mértük ki az évek során, és most már meg tudjuk mondani, hogy ez a módszer, ez milyen pontosággal és milyen meteorológiai szituáció között mér. Ez a múlt, ebből írunk sok szép cikk, már megtörtént, és fogunk egy könyvet írni.
Az érdekel engem, nagyon sokszor elhangzott, hogy polarizációs minta. Mit jelent az, hogy az égbolton polarizációs minta van?
A fénynek a polarizációt nem látja az ember, csak a színét és az intenzitását, de van egy harmadik fizikai sajátsága a polarizációja, amit csak műszerre lehet mérni. Ezt az állatok látják, az ember nem látja, de műszerre tudja mérni, és akkor ugyanúgy tudja használni ezt az információt, mint az állatok. És ebből például meg lehet határozni, hogy hol van a nem látható napnak az iránya, hogyha a nap felhők mögött van, vagy mondjuk vizet lehet detektálni. Tehát a bögyök pont így azért mennek a vízszintesen poláros fényre, mert vizet keresnek, mert oda petéznek, és a vizeket legjobban a polarizációs jele alapján lehet megtalálni. Tehát erre használják az állatok.
A vikingek, ha jól olvastam az oldaladon, azok bizonyos köveket használtak, kristályokat erre, mint eszközt.
Igen, mert hogy nem látjuk mi magunk a polarecept, ezért ilyen polár szűrőként működő kristályokat, kordrit, turmalin, kalcit, ilyenekkel lehet analizálni az égbolt polarecept mintázatát, és akkor ugyanazt tudjuk, mint az állatok, akiknek a szemébe van ez a polariméter.
Említetted, hogy ezzel foglalkoztok. Ez mit jelent? Mondtad, hogy lezárult az első lépés, mi lesz a második?
Nem, az összes lépés lezárult, tehát írtunk belőle 15-20 cikket, és most egy könyvet fogunk írni, és akkor ez a kutatás ennek vége. Amivel most foglalkozunk, az többek között az, hogy miért csíkos az zebra. Van egy ötletünk. Az egyik hipotézis szerint azért csíkos az zebra, hogy általában a zebra csíkok hűtő hatásúak.
Igen, erről hallottam.
Hogy a napsütésben fekete csík az melegebb, mint a mellette lévő fehér, ezért a felszálló légáramlat van a fekete csík fölött, leszálló a fehér fölött, és akkor sok apró kis légőrvény hűti a zebrát. Most ezt nem tesztelte senki, ezért mi most nyáron ezt teszteljük. Vizes fémhordókat megtöltünk vízzel, bekenjük feketére, fehérre, és kitesszük a napsütésre 2 hétig, és egy automata hőmérővel mérjük a hőmérsékletét a víznek. És hogyha igaz az elmélet, hogy az zebra csík a szűtő hatású, akkor a leghidegebb víznek a csíkos hordóban kéne lennie. És a fehér annál melegebbnek kell lenni, és a legmelegebb persze a fekete. Na most ez ki fog derülni, és vagy megcáfoljuk ezt az elméletet, vagy megerősítjük, de mindenféleképpen új tudományos eredmény lesz. Ez egy konkrét tudományos problémával foglalkozunk, ami a gyerekek szempontjából meg érdekes, az pont Halason a Nagyszirok Lászlóné Kiszi Magdolna tanárnőnek a diákjaival akusztikával foglalkozunk, például ilyenekkel foglalkozunk, hogy hogyan változik egy templomban gyülekező, állítatra gyülekező tömegnek zajongás. Hát ez a zajongó tömeg, amíg gyülekszik a nép, számolják a diákok, hogy hány ember van, és közben a mikrofonnal fölveszik, hogy hogyan nő a fény, hangintenzitás, és hogy van-e korreláció a létszám és a hangintenzitás között, mert nem egyszerű a dolog, mert hogyha a visszhang miatt, meg hogy egyre hangosabban beszélnek az emberek, hogy halljuk a saját hangunkat, mi is megerősítjük. Ez egy pozitív visszacsatolás, hogy jóval hangosabb egy tömeg, mint amennyi a létszámából következne. De egy idő után meg szaturálódik, már nem hangosan.
Nem lesz hangosabb a tömeg növekedésével.
Tehát egy érdekes függvény szerint változhat a létszám függvényében a hangintenzitás, és ez pont itt a református templomban is egy reggeli áhítatra gyülekező tömegnek vették fel a hangintenzitás. Ez a zajongó tömeg projekt. Például ilyeneket csinálunk Halason a mentorál diákokkal.
Hogyan jönnek az ötletek, hogy mi az, amit fogsz kutatni, akár te, akár a kutatócsapatot? Hiszen amikről beszéltél, azok teljesen különböző területek. Mondjuk a temetőt értjük, tehát ott átjöttél, és ott a jelenség adta magát. De hogyan jönnek az ötletek?
Hát véletlenszerű, úgyhogy az ember, voltam már templomban, meg koncerten is, és ott hallottam, hogy hogyan változik a tömeg, nek a zajongó, és elgondolkoztam kutatóként, hogy ez nem olyan egyszerű, nem arányos a létszámmal.
Na akkor ezt, végén üvöltene
mindenki. Meg végén üvöltene. És akkor ez egy kutatni való dolog, nosza, akkor kutassuk meg. Tehát, hogyha az ember nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott orral jár, és van kutatói alkat, akkor mindenben talál kutatni való érdekességet.
Hihetetlenül izgalmas mindez. Én azt gondolom, hogy hatalmas élmény volt ez a beszélgetés, és hát csak azt kívánjuk, hogy minél több diák fertőződjön meg ebben a csodálatos szenvedéllyel, hogy mindig elgondolkodjon azon, hogy mi az, ami körbeveszi, és hogy nem természetesként fogadja el, hiszen egy olyan izgalmas világba juthatunk, amiről te most itt meséltél nekünk.
Igen. Köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és azt tudom üzenni a fiataloknak, hogy érdemes kutatónak is lenni, mert nagyon érdekes, változatos élete lesz, és még meg is lehet belőle leélni, és olyan helyekre is el lehet jutni, ahova turistaként nem biztos, hogy a életében eljuthat.
Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, Gábor, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy hamarosan újból riportozhatunk, esetleg akár ennek a zebra csíkos jelenségnek a kapcsán. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.